Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai alkalmon, az új évi első istentiszteleten, és a szolgálatom egyik apropója a jövő héten kezdődő ima és bőjt alkalom, és ennek kapcsán szeretnék egy kis áttekintést adni a Bibliában az Ó és az Új Szövetségi Bibliai gyakorlatról. Sok igeves lesz, nem kell megijedni, nem fogjuk mindet felolvasni, nem fogjuk mindegyiket átnézni, hogy melyik évszázadban melyik rabbi ezt hogyan elemezte. Mai napon ettől el fogok tekinteni, és egy picit beletekintünk egy gyülekezetnek az életébe, ami számomra egy példakép a apostolok cselekedeteiben, és majd egy két-három részes sorozatban szeretnék is beszélni erről a gyülekezetről, és ez az antiókiai gyülekezet, és a mai alkalommal egy kis bevezetést is szeretnék ehhez adni. Nyilván később majd fogok erről részletesebben is beszélni, de a mai alkalommal csak úgy nagy vonalakban fogjuk áttekinteni. Tehát a mai témánk a szolgálat és a bőjt, illetve hogy a Biblia mit is tanít az Ó és az Új Szövetség a bőjtölésről, és nyilván hozzánk majd a új szövetségi bőjtölés fog közelebb állni. Alapigéül az apostolok cselekedetei 13. részénél nyissuk ki a Bibliánkat, és innen szeretnék négy igeverset felolvasni. Tehát apostolok cselekedetei 13. rész első négy verse. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Négernek is hívtak, és Cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, és Saul. Amikor egyszer ezek az úrnak szolgáltak és bőjtöltek, azt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Így aztán miután bőjtöltek és imádkoztak, kezeiket rájuk tették és elbocsátották őket, ők pedig a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, vagy onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Ez tehát nagyon röviden a antiókiai gyülekezet életében egy nagyon fontos, de nem a legfontosabb szegmens, lesz majd több dolog. De a mai alkalommal azért választottam ezt a kis részt, mert ez igazából a gyülekezeti életnek a motorját és a gyülekezeti életnek a szívét mutatja be, hogy miért lett ez a gyülekezet, amilyen lett az első században, és hogyan vált vezetővé, hogyan vette át a vezető szerepet Jeruzsálemtől, és majd adja tovább a későbbi generációknak, és nagyon sokáig éltek itt keresztények, és mind a mai napig a keleti ortodox egyháznak itt komoly gyülekezete van az üldözések és a nehézségek ellenére is. Az antiókiai gyülekezetről csak tényleg több mondatokban. Az apostolok, ugyebár tudjuk a cselekedetek első részéből, hogy a messiástól felhatalmazást kapnak, hogy a Szentlélekkel betöltekezve vigyék az evangéliumot szerte a világba, Jeruzsálembe, Júdeába, Samáriába és a föld végső határáig, és akkor az apostolok ezt nem nagyon hajlandóak tenni, akkor az Isten az üldözéssel mozdítja ki őket ebből a komfortzónából, és az üldözés egyik hatása, hogy amikor Istvánt megkövezik, akkor a üldözöttek egy része vagy északra, vagy pedig nyugatra távozik. Tudjuk, hogy a menekültek egy része Alexandriába, Ciprusra, északra Föníciába, illetve Antiókia térségébe menekülnek. Antiókiába azért szerettek menekülni a zsidók, mert kiváltságos polgárjoguk volt, még a makkabeusi időszakból szerezték ezt a polgárjogot, és egészen Krisztus után 70-ig teljes mértékben meg is tudták ezt őrizni. Akkor valamelyest próbálták ezt a templom lerombolás után a helyi szíriai kereskedők felhasználni, hogy megcsorbítsák a jogukat, de legjobb tudomásom szerint ebbe változás nem történt, amikor Tituszék elfoglalják a várost. És a zsidó misszió folyik ezekben a térségekben, igen, ám csak közben néhány pogány is megtér. És ez olyan meglepetés volt, bár a történetben tudjuk, hogy korábban már van egy pogány megtérünk, legalább egy Kornélius, aki inkább már fél prozelita volt a viselkedés alapján, később egy picit majd erre rá fogunk térni. És nagyszámú zsidó megtérő mellett megjelennek a pogányságból megtért személyek is, és ők lesznek azok, akik majd kiváltják a jeruzsálemi gyülekezetnek a reakcióját, hogy Barnabást elküldik erre a missziónak a megvizsgálására. Itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon érdekes volt, hogy még korábban valami mozdulás volt, a jeruzsálemi gyülekezet mindig kiket küldött ki? Valamelyik vezető apostolt küldte ki. Itt most nem vezető apostolt küldenek ki, hanem egy prófétai szolgálatban álló testvért Barnabást, aki látja, hogy ez valóban Istennek a munkája, de látja, hogy nagyon sok a megtérő, sok a pogányból megtért személy, és ismeri Sault, aki ebben az időben Tarzusz és környékén van. Valószínűleg az északi misszió egy kis részét már akkor végzi a Galata egyből, ez kiderül, hogy valamit csak szolgálkodott Pál apostol ebbe az időbe is, és magával viszi Antiókiába, és tulajdonképpen ezzel kezdődik meg az antiochiai gyülekezetnek a felépítése, gyülekezetté szervezése, tanítványok képzése, és itt az első versekben olvashatjuk, hogy a vezetőségben tanítók és proféták voltak, tehát ahogy korábban már beszéltem a vezetőség kapcsán, hogy a szolgálati ajándékok voltak mindig az elsődleges vezetők a gyülekezetben, ők voltak a presbiterek ajándékaiknak, képességének megfelelően, és itt öt ilyen szeméről olvashatunk. Nagyon érdekes, hogy van köztük észak-afrikai, tehát Cirénéből származó, van köztük néger származású, tehát afrikai illető. Érdekes, itt van, aki Heródes negyedes fejedelemben nevelkedett, tehát a heródesi kobázból is ki lehet jönni. Valószínűleg Lukács sok aratot ettől a személytől tudott meg, hiszen valószínűleg Lukács is antiochiai származású volt. Nagyon komoly orvosképzés volt az a Római Birodalomban, ebben a városban. Még 2-3 ilyen város volt csak, ahol orvosképzés folyt, és valószínűleg Lukács is itt szerezte az akkori diplomáját. És Pál és Barnabásnak a szolgálata, ahogy megalapozta a gyülekezetet, kiformált azt a közösséget, amelyet antiochiai típusú gyülekezeteknek hívnak, és ennek 8 vagy 10 jellemzője van, ezekről már a következő alkalmakkor szeretnék beszélni. De az egyik és legfontosabb, amit következetesen látunk Pálnál és Barnabásnál majd a későbbiekben, hogy ez egy szolgáló gyülekezet volt, és egy böjtölő gyülekezet volt. Tehát a gyülekezetnek a szellemi alapját, a szellemi erejét az képezte, hogy a vezetők élen jártak a szolgálatban és a böjtölésben. Nem csak szolgáltak, vagy csak böjtöltek, hanem a kettőt együtt tették, és sajnos a kereszténységben, különösen a középkori gyakorlat miatt a protestáns egyházakban a bibliai böjtölés már nagy mértékben háttérbe szorult, vagy valamilyen kulturális doroggá degradálódott le, de majd látni fogjuk, hogy az Új Szövetségben nagyon-nagyon fontos szerepe van a böjtölésnek és az imádságnak. A proféták és a tanítók szerepéről csak most egyenlő röviden annyit, hogy ők voltak azok, akik a gyülekezetet a kijelentéssel és a Biblia alapjaival megismertették. Tudnunk kell ekkor, hogy gyakorlatilag még új szövetség nincsen. Nagy valószínűséggel 45-ben íródik az első levél, Jakab levele, 49-55 közé már talán elkészül Máté evangéliuma is, de gyakorlatilag ekkor még csak ószövetség van, és ki más alkalmas ennek a tanítására, mint egy Gamáliel lábánál tanult főfarizeus rabbi, a megtért Saul, aki tulajdonképpen kívülről ismer az egész ószövetséget, és ő fel tudta készíteni a gyülekezeteket és a nemzeteket Isten igényének a megértésére, befogadására és az üzenetének a meghallására. És arról is beszéltem már korábban, hogy ők azáltal lettek apostolok, itt olvassuk az igében, hogy kiküldték őket. Amik a gyülekezetben voltak, proféták voltak és tanítók, de amint a gyülekezet kiküldte őket apostello, onnantól váltak apostollá. És amikor visszajönnek a gyülekezetbe, akkor ugyanolyan proféták és tanítók. Péter is, ahogy mondtam, egy korábbi szolgálatomban, ő is presbiter társnak nevezi magát, amikor egy helyi gyülekezetben van, viszont amikor misszióban van, szolgálatban van, akkor használja az apostol kifejezést és elnevezést. Ebben az ige szakaszban, amit felolvastam, kétszer olvashatjuk azt, hogy a gyülekezet, illetve elsősorban a vezetőség böjtölt és imádkozott, és ez egy figyelemfelkeltő dolog, hogy egy gyülekezetben a szellemi szolgálatokban mindig a vezetőknek kell előjárni. Akár a böjtölésben, akár a szolgálatban nekik kell a mintának lenni, annak a formának, öntő formának, amelyel a gyülekezetet Krisztus képűre lehet formálni, és egy gyülekezetnek a jelenét és a jövőjét döntő módon befolyásolja, hogy ilyen szellemi dolgokban, mint az imádkozás, a böjtölés, a könyörgés, a vezetők a helyükön vannak-e, vagy pedig sem. Azt látják, hogy a gyülekezet tagjai, hogy a vezetők ebben élen járnak, ők is követni fogják a példájukat. De a gyülekezet vezetői ezt elhanyagolják, akkor a gyülekezet tagjai is úgy gondolják, hogy hát akkor nekünk sem fontos ez a dolog, akkor mi sem fogjuk ezt gyakorolni. Nyilvánvaló, hogy van különbség a böjtölésben és a böjtölésben, imádkozásban és imádkozásban, különösen a szolgálati ajándékok esetében, de Pál apostolnál két igeverset is olvashatunk, például a korintusi levélben, hogy nála az apostoli szolgálattal különösen együtt járt az a nehézségek, a harcok, a szenvedés, sokszor a kudarc, a sikertelenség, és ez gyakran böjtölésben, virasztásban. Itt egy olyan kifejezés van a virasztással kapcsolatban, hogy nem engedi, hogy az álom megjelenjen az életében. Tehát Pál apostol nem engedte azt, hogy bizonyos időszakokban a böjtölésen és a virasztáson kívül más szolgálattal is töltse az idejét, és majd látni fogjuk egy másik igeversben, hogy amikor Pál apostolék az első misszióútra elmennek, és a visszafelé vezető úton a frissen plantált gyülekezetekben is böjtölés után választanak vezetőket. Itt nyilvánvalóan, miközben szolgáltak a gyülekezetben és böjtöltek, kaptak egy kijelentést a Szentlélektől, és az a kijelentés azért érdekes, mert a görög szöveget megnézzük, ez arra utal, hogy Pálnak és Barnabásnak az életében az elhívás már megvolt. Csak a Szentlélek most látta alkalmasnak az időt arra, hogy ezt a két szolgálattevőt a öt vezetőből kiemelje, és arra a munkára elküldje, amelyre tulajdonképpen ő ezt szánta. Nagy kérdés, hogy miért Ciprusba mennek, itt csak egy igeversbe mentünk bele. Valószínűleg azért, mert Barnabás ciprusi származású volt, illetve mivel ez a misszió út körülbelül 47-49 között történik, Krisztus után 41-ben Claudius császár kiad egy rendeletet, hogy szíriai zsidók nem telepedhetnek le Alexandriába, a második legnagyobb zsidó közösségbe a Mediterránumban. Valószínűleg ezért nem mentek abba a térségbe, és majd csak később jelenik meg ott majd az evangélium, ezt majd Márk életéből lehet látni az egyház történészek feljegyzése szerint. Tehát nagyon röviden ennyit az antiókiai gyülekezetről, hogy egy szolgáló gyülekezet volt, odaszánt életű gyülekezet volt, és folyamatosan keresték Isten kijelentését és Isten vezetését, Isten akaratát, és ha megfigyeltek, nem csak akkor böjtöltek, mikor kijelentést kértek, hanem amikor megkapták a kijelentést, még akkor is böjtöltek, hogy ez valóban az Úrtól volt, biztos, hogy Isten vezetése, nem tévedtünk-e, még egyszer böjtöltek, miután a gyülekezet áldását adta a szolgálattevőknek a kiküldésére, és ezzel tulajdonképpen elindul a pogány misszió, és így kezdődik meg majd Pálnak és Barnabásnak az első misszió útja Márkkal, és Antiókia egy ilyen nagyon virágzó közösség volt, és Pál apostolnak az ideérkezését is 43-44-re teszik az egyház történészek, mert a feljegyzésekből tudjuk, hogy 44-ben Antiókiában olimpiai játékok voltak, és ekkor gyakorlatilag a lakosság megduplázódott, vagy háromszorozódott a városban, tehát kiváló lehetőség volt az evangelizációra és a lélekmentésre, és valóban a sok megtért miatt szüksége volt Barnabásnak egy újabb szolgálattevőre. De majd erről majd kicsikét a későbbiekben, majd az antiókiai gyülekezet kapcsán még egy picikét mélyebbre is bele fogunk ebbe a dologba menni. Nézzük meg, hogy a Bibliában a böjtnek milyen okai vannak. Mit találunk a Szentírásban, hogy miért is böjtöltek Istennek az emberei. Azt lehet látni a Bibliában, hogy az Ószövetséget, ha megfigyeljük, a Tórában, tehát a Mózes 5 könyvében az engesztelési nappal kapcsolatban van tulajdonképpen a böjt, a megsanyargatás, a evés-ivás tilalma explicite kijelentve, viszont azt látjuk, hogy az ószövetségi történelemben nagyon sok személy gyakorolta a böjtölést, és ennek számtalan oka volt. Én néhányat soroltam fel, nyilván nem a teljesség igényével, hiszen valamelyiket lehet, hogy két fele lehet választani, lehet, hogy valamelyiket valaki egynek veszi, de csak egy párat nézzünk meg ezzel kapcsolatban, hogy miért is volt szükség erre a böjtölésre, és majd látjuk Jézus tanításánál, hogy hogyan fog majd ez Jézus korára eltorzulni. Az első és legfontosabb a böjt bibliaiaként a kísértés. Amikor Jézus is elkezdi a szolgálatát, és a sátán a pusztában megkísérti őt, akkor ő egy 40 napos böjt időszakban volt. Tehát nem állunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, ha Jézusnak szüksége volt a szolgálatának a betöltéséhez, hogy a szolgálatát egy 40 napos böjttel kezdje meg, akkor talán nekünk is illene néha böjtölni, hogyha szolgálatot végzünk az Úrért, és majd látni fogjuk, hogy milyen áldásai vannak a böjtnek, hogy Isten hogyan tudja megáldani az övét akkor, amikor böjtölnek. Tehát sokszor, hogyha egy hívember kísértésbe, nehéz harcokba kerül, akkor a böjt egy nagyszerű eszköz arra, hogy tudjunk győzedelmet venni, tudjunk sikerrel túljutni azokon a lelki kríziseken, amelyekkel egy ilyen állapotba belekerülünk. Aztán az Ószövetségben többször van szó a szellemi harcról, a böjtölés kapcsán a 2 Krónika 20:3-ban Josafát nemzeti böjtöt hirdet, amikor ellenség fenyegette az országot, hatalmas a túlerő, és egy nagy nemzeti bűnbánatban, böjtben összegyűlnek, és Isten hatalmas szabadulást tud adni. Ez a kollektív böjtölés egy nagyszerű példa. És a végén majd lesz idő, megnézzük Nehémiás könyvéből, nagyon gyakorlati módon, csak a főbb címszavakat kiemelve, és ajánlom majd a figyelmetekbe tanulmányozásra ezt a részt, hogy hogyan is zajlik egy ilyen nemzeti szintű böjtölés és imádkozás. Aztán Eszter könyvében is olvashatunk erről a szellemi harcról, amikor kijön a rendelet, hogy a zsidókat ki akarják írtani a perzsa birodalomban, Hámán és társai Corporation létrehoznak egy akciótervet, hogy felszámolják a zsidóság maradékát a birodalomban, és akkor Eszter királyné beszél Márdokeussal, és kollektív böjtöt hirdetnek, és Isten csodálatos és hatalmas szabadulást ad, megszabadul Izraelnek a népe, és nem kerülnek a kiirtásra. aztán megtaláljuk a kegyesség egyik formáját, amikor valaki csak azért böjtöl, nem azért, mert olyan nagyon konkrét célja van, hanem azért, mert szereti Istent, és szereti vele eltölteni az időt. Ilyen volt például a templomban Hana, róla olvassuk, hogy ő imádsággal és böjtöléssel töltötte az özvegységének idejét, gyakorlatilag a templomban lakott, őnek egy ilyen böjtölő is ima élete volt, ő egy kegyességi szokás volt ez, majd Jézusnál látni fogjuk, hogy ez mennyire fontos volt. Vagy a Apcsel 10.30-ban Kornéliusról olvashatjuk, hogy ő is böjtölt, és csak zárójelbe hívom fel a figyelmet, hogy valamiért az újfordítású bibliák az új szövetségben három helyen kihagyták a böjtölés kifejezést, ami még a régi kéziratokban is szerepel, így ha csak valaki a sima újfordítású bibliából próbálja meg a böjtölésre szóló szavakat kikeresni, bajban lesz, mert három helyen legalább nem fogja megtalálni, a Károliban mind a három szerepel, tehát ha a böjtöléssel akartok kicsit foglalkozni, elmélyülni az igében, akkor javaslom, hogy egy Károli fordítású bibliát vegyetek elő, mert ott több helyen szerepel a böjtölés szó az új szövetségben. Nyilván megvan ennek is a teológiai oka, egyháztörténeti oka, most ebben nem szeretnék belemenni, de az Apcsel 10.30-ban Kornéliusznál olvashatjuk azt, hogy Kornélius is alamizsnát osztott, és reggel 9 óráig böjtölt, imádkozott, és akkor érkezett hozzá az angyal, majd erre nézni fogunk egy igeverset is. Aztán áldás is, áldás és védelem, Esdrás 8.21-23-ban olvashatjuk azt, hogy amikor Esdrást visszamegy Krisztus előtt 558-ban a júdeai tartományba, és ott valóban helyreállítja az igének a tiszteletét és a megfelelő isteni imáratot, a lévitai szolgálatot, akkor azt látjuk, hogy mielőtt útnak indulnak, nem kérik a uralkodónak a segítségét, hanem Istenhez imádkoznak, böjtölnek, könyörögnek, és Isten megőrzi őket ezen a hosszú és veszélyes úton, és Isten megáldja a munkájukat és a szolgálatukat. Tehát nem rossz dolog az, hogyha valamilyen nehézség vagy krízis van, akkor böjtölünk, imádkozunk, és akkor Isten tud szabadulást adni, Isten meg tudja áldani az utunkat. Régebbi református imádságos könyvekben több ilyen imádság is van, hogy illetve böjtölésre utaló leírás, ami az úton lévőknek, mikor elindulsz, mikor úton vagy, mikor megérkezel, mikor visszaindulsz, tehát így szépen körül van írva, de ők is látták, hogy ez a Bibliából levezethető. Aztán, ami szintén gyakori, a bűnbánat és a megtérés, Nehémiás 9.1.2, erről, ahogy mondtam, a végén lesz időnk, szeretnék igét felolvasni. A Joel 1.14 és a 2.12-ben szintén erről a bűnbánatról, illetve a bűnvallásról olvashatunk. Ez volt az egyik leggyakoribb módja az Ószövetségben a böjtölésnek, amikor az emberek a népért, a saját maguk bűneiért elkezdtek böjtölni, könyörögni, vezekelni, és valamilyen szinten megalázni magukat Isten előtt, hogy ezáltal Isten megbocsássa a bűneiket. És itt elsősorban nem a böjt volt az, ami kiváltotta a bűnbocsánatot, az csak egy eszköz volt, hanem Isten mit nem vett meg, a töredelmes szívet nem veti meg. A bűnbánó szív az, ami Istent bűnbocsánatra indítja, nem pedig a különböző vallási szertartások és szokások. Sajnos a középkorban itt már odáig mentek, most éppen olvastam pár ilyen szentnek az életét, akik a böjtöléssel és a különböző sanyargatással olyan szintre mentek, hogy Stephen King nem tudna olyan horrort írni, amit ezek műveltek. Voltak olyanok, akiknek a bőr alatti kötőszövetben már belement a lánc, úgy kellett kivágni a végén belőle, meg ilyenek. Tehát elég sok ilyen radikális dolgot tettek, ami nyíltan szembe megy Jézus tanításával, hogy a böjt, illetve a kegyességi gyakorlatunkat nem lehet nyíltan tenni, azt mindig titokban kell tenni, az csak az Úrra és ránk tartozik, a jutalmazás meg majd az Isten oldaláról fog majd megérkezni. Aztán megtaláljuk a gyásszal kapcsolatban és a Bírák 20.26-ban, itt a Benyámin törzsével kapcsolatos galibáról olvashatunk, és itt van az, hogy a nép a sok halott miatt elkezd a gyász miatt böjtölni, és Istenhez könyörögni, hogy adjon megoldást ebben a helyzetben, vagy a 2 Sámuel 1.12-ben, amikor Sault és Jonatánt eltemetik, szintén böjtöl a nép, és 7 napig siratják az uralkodót és a herceget, miután a csatában elvesztették őket. Aztán a nemzeti katasztrófa, Nehémiás 1.3.4, mikor meghallja, hogy még Jeruzsálemnek a várfala mindig romokban van, a nemzeti katasztrófa még mindig nem állt teljesen helyre az 586-ban elpusztult város során, akkor Nehémiás is böjtölni kezd, imádkozni kezd, Isten megáldja ezt a ima életet, ezt a böjtölő életet, és Nehémiás vissza tud menni 445-ben, majd később 430-ban a városba, és utána az első alkalommal 52 nap alatt fel is épül a városfal. Tehát Isten nagyon rövid időn belül tud radikális beavatkozást hozni böjtölés által, akár egy nép, vagy akár egy nemzetnek az életében is. Szerintem Isten akaratának felismerése, erről olvashattunk az Abcsel 13.2-ben, amikor Isten világosan megmondta, hogy melyik két szolgálattevővel mit szeretett tenni a Szentlélek által. Ezt felismerték, ez a böjtölést és a szolgálatot, az imádkozást választották, illetve Dániel 9.3-ban is olvashatunk erről, hogy amikor Dániel megtalálja, illetve Dániel olvassa a tekercseket, és látja, hogy kezd betelni a 70 esztendő, a fogság vége, ő is elkezd böjtölni, könyörögni Istenhez, hogy egyrészt megértse a próféta írásokat, másrészt pedig, hogy Istentől kijelentést kapjon. Egy nagyszerű példa előttünk, hogy hogyan lehet böjtölni, amikor Isten akaratát keressük, vagy kapunk egy igeverset, kapunk egy proféciát, amit úgy érezzük, hogy ez nekünk szólt, ez a miénk volt, de nem értjük pontosan, nem tudjuk, hogy mikorra szól, vagy tényleg az Úrtól volt-e, akkor hasznos bizony böjtölni és könyörögni azért, hogy Isten valóban mutassa meg az ő akaratát az életünkre nézve. Aztán kirendelés és beavatás a szolgálatban, Abcsel 13.3 és 14.23-ban olvashatunk erről, hogy az új szövetségben kristálytisztán kitűnik, hogy amikor gyülekezeti előjárókat választottak, amikor gyülekezet valakiket felavatott a szolgálatra, azokat szinte minden esetben kivétel nélkül böjtölés és imádkozás előzte meg. Nem csak azért, hogy kiszűrjék esetleg, hogyha valami tévedés lenne a dologban, és valami emberi mulasztás nehogy belekerüljön a választásba, hanem így jobban oda tudtak figyelni Istenre, jobban át tudták venni az ő üzenetét és kijelentéseit. És végül a 2 Korintus 6.5 és 11.27, amiről korábban két igeverset olvastunk itt Pál apostoltól, a szolgálat, illetve az elhívásnak a betöltése, és ahogy mondtam, ez szolgálattevőnként más és más. Teljesen más típusú egy apostoli böjtölés, a proféták böjtölése, teljesen más típusú egy tanítónak a böjtölése, mindegyik más-más dolgot céloz meg. Nyilván egy apostoli szolgáló jóval nagyobb terhet vállal, jóval intenzívebb és gyakoribb az ima és a böjtélete, mint egy olyan testvérnek mondjuk, aki nem szolgálati ajándékban van. De a Bibliát, ha szisztematikusan végigtanulmányozzuk, és megnézzük ezeket az okokat, akkor azt látjuk, hogy a Biblia elsősorban egy böjtölő életmódra hív el bennünket. Tehát a böjtölés az sokak számára opciónak tűnik, de Jézus nem opcióként beszélt erről, hanem egy olyan dologról, ami a hívő életnek a szerves részét kell, hogy képezze. És ha megnézitek az egyház történelmet, akárcsak a reformátorokat, Calvint, Luthert, vagy például Wesleyt, illetve a Lollardokat, meg különböző más szereplőket, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan, aki kiemelkedő és vezető személyiségé váltak közülük, azoknak rendszeres ima és böjtélete volt. Ilyen volt például Spurgeon is, és lehet látni, hogy az ő szolgálata is, Isten mennyire megáldotta, mind a mai napig áldással vannak Spurgeon szolgálatai a emberek számára. Nézzük meg most a új szövetségben, hogy az antiókiai gyülekezet miért is imádkozott úgy, ahogy imádkozott, és itt Jézushoz kell elsősorban fordulnunk. Az ő tanítása az egyik legfontosabb ebben a kérdésben. És a hegyi beszédben, ami Jézusnak az egyik legerőteljesebb, legdinamikusabb tanítói beszéde, a 6. fejezet 3 olyan dologgal kezdődik, ami az akkori zsidó kegyességi életnek, illetve az Isten és az emberek közötti kapcsolatnak az alapját képezte. És az új szövetséget végignézitek, egy példát majd szeretnék erre hozni. Az új szövetségben ugyan ez a 3 pillér megjelenik, ugyanúgy megvan az új szövetségben ez a 3 dolog, és nem véletlenül tanít erről Jézus a hegyi beszédben. A következőket olvashatjuk a Jézus tanításában. Most csak a böjtről szóló részt szeretném felolvasni. Amikor pedig böjtöltök, ne legyen komora nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom nétek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kenn meg a te fejedet és a te orcádat, mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. A Máté evangélium 6. részében Jézus a adakozással kezdi, az imádkozással folytatja és a böjtöléssel fejezi be. Mindegyiknél szerepel az a kifejezés, hogy Isten nyilvánvalóan meg fog fizetni a titkos dolgokért. Ez a 3 dolog az adakozás vagy alabizsna osztás, a második az imádság és a harmadik pedig a böjt. Ez, ahogy mondtam, az első századi zsidóságban a kegyesség életnek az alap pillérjét jelentette. és Jézus korában ezeket nagyon eltorzították. Amikor Jézus itt beszél, akkor pont azokra a rossz gyakorlatokra hívja fel a figyelmet, ami miatt ez a valóban áldásos dolog nagyon sok ember számára áldástalanná vált. Amikor valaki adakozott, akkor kürtöltek, meg nagy bejelentéseket tettek, hogy XY mennyit fog adakozni, különösen a farizeusok jártak ebben az élen, hogy az imádkozásokat jó nagy hangon üvöltözve tették meg a különböző utcasarkokon, erről beszéltem is, hogy azért két irányból is tudják hallani a üvöltésüket, nem csak ott valamelyik kis sarokba, és a böjtölésük is, amikor a farizeusok böjtöltek, akkor itt, amikor az eltorzítás kifejezés van a görögben, ez szó szerint azt jelenti, hogy eltűnik az arca, vagyis egy totál teljesen más arc kifejezést vesz fel. Róla mindenki tudta, hogy ő most nagyon komolyan böjtöl. Farizeusok hétfőn és csütörtökön böjtöltek, azért, mert Mózes ekkor ment fel a hegyre és jött le a hegyről. Ez volt a korabeli szokás, és a Didakhéban is olvashatjuk, hogy az első század végén, körülbelül a 100-120-as években, amikor keletkezik ez az irat, akkor a korai keresztények szerdán és pénteken böjtölnek. A heti két böjtnapot átvesz a kereszténység, de Barnabás apokrif evangéliumában és a Hermas pásztorban is nagyon komoly tanításokat olvas. Hatunk a böjtölésről, illetve utalásokat találunk. Hát az első két évszázadban a kereszténységben a böjtölés, mint a hívő életnek az alapja és gyakorlata, teljesen bevett és elfogadott dolog volt, és Jézus itt egy nagyon fontos kifejezést tesz, amikor azt mondja, amikor böjtöltök. Nem azt mondja, hogy ha böjtöltök, hanem amikor böjtöltök. Majd később látni fogjuk, hogy míg a tanítványok vele voltak, addig ők nem böjtöltek, szemükre is vették ezt, Jézus majd megmondja, hogy miért, és majd mikor kell majd böjtölniük. De Jézus számára evidens volt, hogy amikor erről tanít, hogy eljön majd az az időpont, az az időszak, amikor a hívők bizony komolyan böjtölni és imádkozni fognak. És hogyha megnézitek az apostolok cselekedetét, amit itt most beszéltem, itt a gyülekezet imádkozott, böjtölt, könyörgött, szolgált, és majd a korábbi fejezetben olvassuk, hogy a jótékonykodásban is előjártak az alamizsnálkodásban, mert amikor Agabusz próféta megérkezik, és az éhínségről prófétál, akkor a gazdag szíriai gyülekezet mit tesz? Adománygyűjtés, a két vezetővel elküldi az adományt Jeruzsálembe. Tehát ők erről nem feledkeztek meg, és ez a három dolog, ahogy mondtam, és Pál a Galata 2-ben utal erre, hogy a szegényekről ne felejtkezzünk meg, és több tanítása is van Pál apostolnak az alamizsna osztással, illetve a jótékonykodással kapcsolatban. Sajnos az újfordítású bibliákban ez a nyilván kifejezés kimaradt. A Károli mind a három esetben hozza, mind az imádkozásnál, mind a böjtölésnél, mind az adakozásnál. Itt egy olyan görög kifejezés van, itt a phaneiro szóban, ami feltűnő, látható dolgot jelent. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor te titokban böjtölsz, és megmosod az arcodat, fejened megkent olajjal, ez szó szerint azt jelenti, hogy természetesen viselkedsz. Tehát nem látszik rajtad az, hogy te böjtölsz. Tehát ha elkezdődik holnap a ima alkalom, és mondjuk holnap belevágod magad a böjtölésbe, akkor a munkahelyre nem úgy kell bemenned, mint aki 40 kiló citromot megvett, és én most böjtölök. Engem most mindenki hagyjon békén, meg korog a hasam, meg júj, meg szörnyű, meg ne szóljon hozzám senki. Nem, ilyet nem szabad csinálni. Teljesen természetesen kell viselkedned, amikor böjtölsz. Itt erre utal Jézus, hogy ez egy hétköznapi dolog volt, hogy valaki megmosta az arcát, megkente a fejét olajjal, ez betegségkor is használták, illetve a mindennapi tisztálkodáskor. Hát Jézus azt mondja, hogy ugyanúgy viselkedjél, mint ahogy szoktál. Nem kell nagy dobra verni, hogy te most böjtölsz, az adakozásnak is titokba kell történni, mondja Jézus, hogy ne tudja jobb kezed, mit csinál a bal kezed, amikor imádkozol, vonulj be a belső szobádba, és az atya, aki ezt látja, az nyilvánvalóan fizet meg neked. Nagyon érdekes, hogy kihagyták ezt a kifejezést, mert ez egy kicsikét hasonlít arra, amiről már korábban szóltam az üdvösség kapcsán, hogy Isten majd a jövőben megfizet neked, majd a mennyben majd jó lesz. Itt a földön szenvedned kell, nyomorogsz, minden bajod lesz, de majd a mennyben, na majd, ha egyszer oda bejutsz, ott majd tényleg igazán jó lesz. Ha mégsem sikerül, még a tisztító útűz még mindig ott van, ugyebár a római teológia szerint, de itt a szöveg világosan beszél arra, hogy Isten nyilvánosan fizet meg annak, aki titokban böjtöl, imádkozik és adakozik, és az emberek csak azt látják, hogy egy teljesen normálisan, hétköznapi módon viselkedő hívő embernek a munkahelyén áldások vannak, családjában áldások vannak, a iskolában áldások vannak, és nem tudják, hogy még a rossz időben is áldás alatt van, a vállalkozás akkor is működik, hogyha esetleg gazdasági válság van, akkor is jó tanuló, hogyha kevesebbet tanul, mert mondjuk elment mondjuk szolgálni az Úrnak, és egy picit több időt oda szánt az Úrnak való engedelmességre. Tehát Isten ezeket nyilván megfizeti. Emlékezhettek rá, hogy a Lukács evangéliumában Jézus is arról beszél, hogy amikor elhagyják az apostolok apjukat, anyjukat, stb. Akkor már ezre a földre is ígéri ezeket a dolgokat. Tehát ennek egy teológiai oka volt, hogy kihagyták ezt a kifejezést, hogy az emberek itt a földön Istentől semmit ne várjanak, csak majd a mennyben. Itt majd lesz, ahogy lesz, majd addig ki kell bírni, amíg odáig feljutunk. De az üdvösség szóval is pont ez volt a probléma, hogy már most a jelenbe élvezhetjük az üdvösség áldásait, a gyógyulást, a szabadulást, az Istennel való kapcsolatot és közösségnek a megélését. Tehát erre figyeljetek, hogy itt a nyilván szó, ez egyértelműen benne van a Bibliában, és talán nem is véletlen, hogy mind a háromszor szerepel minden egyes ilyen titkos dolognak a végén, hogyha titokba teszed ezeket a szellemi dolgokat, mert ezek szellemi dolgok, akkor Isten ezeket nyilvánvalóan és nagyon sokszor fizikális módon fogja megtenni. És amikor ebben most akkor nem megyünk bele, mert anyagi dolgokkal most nem akarok foglalkozni. Tehát a hangsúly ezen van, hogy a böjtölés az egy belső dolog legyen. A gyülekezet igaz, hogy fog tudni róla, úgy tudom, lista is lesz, ha jól tudom, fel lehet iratkozni, hogy ki mikor fog böjtölni, de a lényeg az, hogy ne lássák rajtatok, hogy ti milyen szentek vagytok. Jézus azt mondja, ezt titokba tegyétek. Nem kell kürtölni mindenkinek, hogy ti éppen a 21 napos böjtben vagytok, és nyilván lehet, hogy észre fogják venni, hogy esetleg nem fogtok együtt ebédelni a munkahelyen, de ez mire lesz majd jó? Bizonyságtételre. Most azért nem eszek veled, mert keresem az Istennel való közösséget, és most ezt az időt imádsággal szeretném tölteni. Pont. És ez egy bizonyságtételre is egyben lehetőség lesz. Nézzük meg akkor, amire korábban utaltam, Kornéliuszt. Az Apcsel 10.30.31-ben azt olvashatjuk. Kornélius ezt mondta, negyed naptól fogva mindez óráig böjtöltem, ez újfordítású Bibliában valamiért hiányzik, és 9 órakor imádkoztam az én házamban, és íme egy férfi állt meg előttem fényes ruhában, és ezt mondta, Kornélius, meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt. Melyik három dolgot találjuk itt? Alamizsna, böjt, ima. És ezek Kornéliusnak mihez vezettek? Megtéréséhez. Emlékezetbe jutott Isten előtt, mert ő Isten szerint való módon gyakorolt ezeket a dolgokat, imádkozott, könyörgött, böjtölt az Úrhoz, alamizsnát, jótékonykodott, ez a hévelben a cödáká kifejezés, ez is megérne egy külön istentiszteletet, hogy milyen szintjei és formái vannak a ószövetségi adakozásnak. Itt egyértelműen arról van szó, hogy vagy személyesen adakozott a rászorulók számára, vagy pedig, mivel minden ilyen kis közösségben vagy városban volt egy 7 tagú zsidó zsinagógai küldöttség, akik összegyűjtötték a tehetősebbektől, vagy az adakozni szánoktól a bizonyos összeget egy adott héten, és a hétvégén sabbat előtt kiosztották a rászorulóknak és a szegényeknek. Bármelyiket is nézzük, mind a kettőt gyakorolhatta Kornélius, és Isten megáldotta őt ezért. És emlékeztek, volt még egy ilyen alamizsnálkodó személy az új szövetségben, az Apcselben ki volt az? Dorkász, Tábita. És ővel mi történt? Feltámadt. Volt jutalma neki? Isten nyilvánvalóvá tette az ő jutalmát az életében? Nyilvánvalóvá tette. Kornéliusnál is nyilvánvalóvá tette. Tehát amikor ezeket a dolgokat titokba tesszük, akkor Isten az ő igazságát nyilvánvalóvá teszi ezekben a dolgokban, és meg fogja áldani az életünket. A böjt az nem egy cél, nem eszköz, nem cél, hanem egy lehetőség arra, hogy Istent minél jobban megismerjük, minél közelebb kerüljünk hozzá, és elkezdjük magunkat gyakorolni a böjtölésben. És a héber szövegben ott kicsikét más jelentése van a böjtölések, mert abban benne van a megsanyargatás, és ezzel párosult, hogy a fejükre hamut szórtak, ruhákat megszaggatták. Én nem biztos, hogy javaslom most így tömegközlekedési eszközre felszállni, ezért ez nagyon nyilvánvalóvá lenne, hogy itt valami nem biztos, hogy böjtölés, hanem másra fognak gondolni az emberek, de ahogy mondtam, próbáljuk meg ezt nem nyíltan tenni. Az új szövetségben viszont a görög kifejezés egyértelműen arra utal, hogy nem enni. Hát elsősorban a táplálék megvonását jelenti, és ez nyilvánvalóan függ nemtől, kortól, betegségtől, állapottól, munkától. Nyilvánvalóan, hogy egy ózdikoház nem úgy fog böjtölni, mint mondjuk egy könyvtáros hölgy, tehát azért vannak fokozatok és különbségek ebben a dologban, de mindenkinek meg kell találni azt a lehetőséget és alkalmat, hogy hogyan és milyen módon tudja gyakorolni a böjtölést. És fontos a fokozatosságnak az elve is, hogy aki például először böjtöl, vagy ritkábban, nagyon ritkán szokott böjtölni, az ne egyből a 40 napos pusztai böjtel kezdje, hogy kimegy a hortobágyra, és akkor ott most 40 napig szépen elsétálgat, hanem azért a fokozatosság elvét itt is nyilvánvalóan figyelembe kell venni. Kicsikét még erről fogok majd, hogy milyen formái vannak, mert ahogy mondtam, a Héberben egy picikét tágabb értelmezése van a böjtölésnek. Az Ézsaiás 58 is kifeszegeti már ennek a határait, míg az Új Szövetség egy picikét az étkezésre korlátozza le ezt a dolgot, de lehet látni azt, hogy a böjt elsősorban azt jelenti, hogy olyan valamitől mondod meg a te fizikális testedet, életedet, ami a mindennapokban neked úgymond szükséged van rá, vagy nélkülözhetetlennek érzed. Ez nyilvánvalóan elsősorban az étel és a táplálék, de illetve tartozik például a kedvelt szórakozásod, videójátékod, facebookozásod, bármilyen olyan dolog, és mindig fontos, hogy amikor böjtölsz és valamiről lemondasz, akkor ezt az időt, nem arra számít, hogy most akkor átalszom ezt az időt, mert vannak olyanok, akik szokták mondani, hogy reggel 6-tól este 10-ig vírasztok, 10-től reggel 6-ig böjtölök, hát vannak ilyen típusú szolgálók is, de itt az a fontos, hogy amikor valami időt felszabadítasz a kedveltetésed, szórakozásod ellenére, akkor azt mindig az Istennel való időre fordíts rá. Tehát mindig akkor böjtölj, amikor nem csak, hogy böjtölni tudsz, hanem azt az időt fel is tudod használni az imádkozásra, a könyörgésre, a bibliaolvasásra és az Isten keresésére. Nézzük meg röviden, hogy milyen áldásai is vannak a böjtnek. Az egyik megújítja a lelki és a szellem életet, ezzel kezdtem, ez a legnyilvánvalóbb, hogy amikor az ember elkezdi a fizikális dolgokra elfordítani az életét, és elkezd Isten felé fordulni, akkor egy lelki megtisztuláson megy át. Döbbenetes az, hogy amikor az ember elkezdi az életéből kicsikét kiszorítani a világi dolgokat, akkor a hívő élete megújul, élményé válik a bibliaolvasás, az imádkozás, az ima élete is megújul, megfrissül az Úrral való kapcsolata, javul a közérzete, sok szempontból szellemileg, lelkileg egyfajta megújuláson megy keresztül az ember, pontosan azért, mert az oda felvalókkal törődik, és nem a földiekkel. A másik, hogy bevisz a szentségbe. Ez is egy nagyon érdekes dolog a böjtnek, hogy amikor az ember az Isten keres és az Isten akaratában jár, akkor nem a bűnön jár az esze, nem a butaságon, a felesleges dolgokon, hanem azon jár, hogy megtisztítsa az életét, megvallja a bűneit, rendezze az Úrral való kapcsolatát, és elkezd bemenni a szentségbe, elkezdenek Krisztus jellemvonásai kiformálódni az életében. Aztán megtisztítja az embernek a szívét. Nagyon lényeges, hogy amikor az ember elkezd böjtölni, odaszánja magát az Úr keresésére, akkor Isten nagyon sok dologra rá fog mutatni az életében, és elkezd megtisztulni a szíve, és ennek az egyik ilyen nagyon érdekes jele, hogy a beszéde is elkezd megváltozni. Tervezem majd, hogy ebben az évben a nyelvbűneiről fogok szólni, pontosabban a beszéddel kapcsolatban, és majd lehet látni, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. Tehát amikor valaki böjtöl, az már, és a szíve elkezd Isten felé hangolódni, már az abból is meglátszik egy kicsit, hogy óvatosabb a beszédével, nem lesz szószájt jár, kevesebbet beszél, jobban meggondolja azt, hogy mire fecséri el a szavait. Tehát ez egy nagyon fontos és finom jel a szívnek az állapota a böjtölésnél, hogy már a beszédnél is lehet látni azt, hogy valaki benne van ebben a böjt időszakban, vagy nem, mert már a beszéd is elárulja, hogy igyekszik minimalizálni az ezzel való védkezésnek is a lehetőségét és az esélyét. Szóval megalázza a lelkünket és a szellemünket. Mit írtam? Igen, megalázza a lelkünket és a szellemünket, vagyis amikor az ember benne van egy ilyen böjt időszakban, akkor odajárul Isten elé, és keresi Istennek az arcát, keresi Isten vezetését, az ember megalázza magát, és kitárulkozik Isten előtt. És ez nagyon sokszor nem mindig megy az embernek, különösen az óemberi természet miatt, de a böjt nagyon sokat segít abban, hogy az ember levetkőzze ezeket a gátlásokat, és meg tudja alázni magát. Elősegíti az áttörést. Ez különösen a szellemi használ fontos, hogy amikor nehéz dologért imádkozunk, vagy valami kritikus terület van az életünkben, vagy valami nagyon fontos dologra várunk az Úrtól, akkor meghozza az áttörést. Dániel meddig böjtölt, míg az áttörés bekövetkezett? 21 napig böjtölt. Pedig ő nem kis piskóta volt. Egy oraszánt életű ember volt. Istennek egy felkent prófétája volt. Ajándékokkal elhalmozva, és mégis olyan szellemi harc közepette találta magát, de ha jószorú belegondoltok, miért imádkozott? Olvasott egy bibliai proféciát, hogy és mikor fog bekövetkezni. Nem azért imádkozott, hogy a perzsa birodalom omoljon össze, vagy a babiloni birodalom, nem azért imádkozott, hogy sújtsa Isten átokkal az összes ellenséget, meg ennek semmi nagy extrém dologért nem imádkozott. Egy bibliai proféciáért kért kinyilatkoztatást, és egy 3 hetes szellemi konfliktusba keveredett bele, és nála lehet látni, hogy a kedvenc ételeitől fosztotta magát erre az időre. Tehát valamikor ezt tudatosítani kell, hogy a böjtölés az nem mindig azt jelenti, hogy ma böjtölök, és akkor holnap minden problémám megoldódik. Mert lehet, hogy 3 hét múlva fog megoldódni, de lehet, hogy 3 hónap múlva fog megoldódni. Mert olyan szellemi konfliktusba keveredek bele, aminek még nem látjuk a végét. És korábban úgy beszéltem már a imádság 3 szintjéről, hogy keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek, kérjetek és aratik. Hát az első szintől egészen a 3. szintig, az egyik gyorsabban megy, a másik már kicsikét nehezebb, de a 3. szint, amikor már zörömbölni kell, ott sokszor hetek, hónapok is eltelhetnek. Tehát jó, ha nagy várakozással vagy egy bőjt időszakban, amiért imádkozol, amiért az Úr elé járulsz, de az időzítést azt ne te döntsd el. Várd meg, amíg Isten fog. De adja meg az Úr, hogy ami a szívetekben van a bőjtöléssel kapcsolatban, legyenek ilyen áttörések és megtapasztalások, akár már másnap. Valakinek lehet, hogy megadhatja ezt az Úr. De lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiért esetleg bűnökbe vagy benne, vagy valami rossz szokásokba, lehet, hogy esetleg eltelnek hetek, amíg ebből ki tudsz jönni, meg kell várni ezt az áttörést. És ezzel formálja Isten a mi szívünket, a mi jellemünket, és segít abban, hogy kitartóak legyünk az imádkozásban, és sokszor az ilyen bőjtnek, az ilyen szellemi hasznak az elhúzódása ebbe is segít, hogy álhatatosságra nevel bennünket, hogy tanuljunk meg küzdeni és harcolni. Itt nem tudjuk, hogy az apostolok meddig, vagy pontosabban a tanítók és a proféták meddig imádkoztak és bőjtöltek, de biztos, hogy nem 1-2 napig tették ezt, hanem folyamatosan Isten előtt voltak ebben a dologban. Aztán kordában tartja a testünket, ez is szintén nem elhanyagolható szempont, hogy a testi kívánságokat és a vágyakat teljesen a háttérbe tudja szorítani. A Maslow-i piramist alapjaiba rúgja fel a bőjtölésünk, ezt a pszichológusok majd akarják elemezik egy kicsit részletesebben. Fokozza a lelki tudatosságot és az akaratot. Érdekes következménye a bőjtnek ez is, hogy mikor az embernek már jó a kapcsolat az Úrral, megszabadult a bűneitől, jó a közérzete, akkor az odaszállása, az Istennel való kapcsolata elmélyül és megezi az akaratát. Aki eddig csak bizonytalan volt a szolgálatban, vagy lustálkodott a szolgálatban, hirtelen azt érzi, hogy most meg tudom tenni, most képes vagyok rá. Fokozza az emberbe ezt a fajta tudatosságot, és egy nagyobb és mélyebb szolgáló életre tudja bevezetni az embert. De már ezekből is láthatjátok, hogy a bőjtölés az egy életforma. Hát nem az, hogy most évelején van egy ilyen 3 hetes bőjtés, akkor évvégéig valahogy már csak kibírjuk, hanem ez a új szövetségben ez egy folyamatos életforma volt. Most egy ilyen koncentráltabb, töményebb, országos, stb. Ez nagyon fontos és nagyon jó dolog, ez kell is, de utána sem szabad ezt abba hagynunk, és ki kell, hogy az Úrtól elvette, heti 1 alkalom, heti 2 alkalom, vagy akár beiktat havonta 3-4 napos bőjt időszakot, ezt mindenkinek személyre szabottan az Úrtól elvéve kell tenni, és hiszem azt, hogy nagy áldások és nagy áttörések lehetnek nem csak a személyes életünkben, hanem ezáltal a gyülekezeti életbe. Mélyíti az Istennel való közösséget, erről már beszéltem, nyilvánvaló, hiszen ezt az időszakot az Úr keresésére, Isten akaratának a megismerésére fordítjuk oda, érzékenyé tesz Isten hangjának a meghallására. Amíg az embernek a feje és a szíve tele van a világnak a zajával, a millió hírekkel, reklámokkal, a különböző szlogenekkel, millió dolog bombáz már bennünket, addig nagyon nehezen halljuk meg Istennek a hangját. Nagyon nehéz kibányászni, hogy Isten mit is akar tőlünk, főleg, hogyha nem is olvasunk igét, nem is imádkozunk, akkor borzasztó nehéz Istennek a hangját meghallani. De amikor a bőjtölésben félrevonulunk, elcsendesedünk és kiszűrjük ezeket a dolgokat, nem foglalkozunk a kefteléseinkkel, nem űzzük a hobbiainkat, szórakozásunkat, akkor képesek leszünk arra, hogy ez a megüresedett, Isten felé nyitott szív meghallja Istennek a hangját és Istennek a vezetését. És nekem mindig elszomorító az, amikor hallok úgy, néha szoktam hallgatni ilyen istentiszteleti közvetítéseket, amikor valaki kiállnak bizonyságot tenni, és 10-20-30 éves bizonyságokat mondanak el, hogy akkor az Úr így, meg úgy. Ma már miért nincs úgy? Miért 10 éve szólt utoljára hozzá Isten? Ezért fontos a bőjt, hogy a bizonyságaink azok mindennaposak legyenek az Úrral való kapcsolatban és közösségben. Természet fölötti frissülést ad, erről is beszéltem már, az imádság hatalommal párosul. Rendkívül fontos, hogy a bőjtölés soha nincs imádkozás nélkül, imádkozás van bőjtölés nélkül, de a bőjtölés az mindig imádkozással van a Bibliában, és ez egyfajta hatalmat ad hozzá. Nézzétek meg, hogy Pál apostolnak a szolgáló életében is ez a bőjtölő imádkozó élet folyamatosan ott volt, és nem véletlenül végezte azt a munkát, amit elvégzett. De ez ima és bőjt nélkül nem ment volna. Az 1 Korintus 9-et, ha megnézitek, ott a szolgálatról ő is ír még egy pár szót, és mondja, hogy a gyakori vérasztás és böjtölésen kívül megsanyargatta a saját testét, szolgává tette magát mindenki számára, hogy megnyerje az embereket az evangéliummal, és neki azért ment a szabadító szolgálat, azért ment a gyülekezetplántálás, azért ment, hogy hirtelen nagy gyülekezetek alakultak és jöttek létre, mert egy ilyen ima és bőjt élete volt. És Isten megáldotta ezt a dolgot, különösen a vérasztással és a könyörgéssel együtt. Szabadulást hoz. Erről is olvashattunk a Bibliában, hogy amikor Jézus például a holdkóros fiúnál mondja, hogy a szabadulás hogy fog megtörténni, nem megy ki mással, csak imádsággal és böjtel. A Márk evangéliumában ez is hiányzik, az újfordítású Bibliában szintén ki van hagyva a böjt kifejezés, nem tudom miért kellett kivenni belőle, de bizony vannak olyan helyzetek, amikor nem elég csak imádkozni, hanem böjtölni is kell. Szükség van, hogy a szabadulás böjtölés által fog megtörténni, és Jézus világosan és egyértelműen tanít erről a Bibliában. Aztán gyógyulást hozhat, ez hasonlít a szabaduláshoz, illetve végső, de nem utolsó sorban megtisztítja az embernek a testét. Ezt csak azért szeretném mondani, hogy nagyon sokan fogják tapasztalni azt, akik esetleg egy ilyen kicsit komolyabb bőrbe kezdenek, hogy akár egynapos csak folyadékfogyasztás és mondjuk szilárdtáplálékot nem vesznek magukhoz. Az első 24-48 órában a szervezet elkezd méregteleníteni, amikor megvonja magától a különböző tápanyagokat, és ilyenkor fejfájás, szédülés, émelgés, hányás, hányinger, nagyon sok minden ilyen negatív tünet előjöhet, ez általában egy-két napon belül el fog múlni. És a szervezet elkezd megtisztulni. Ez egy jótékony hatása a böjtnek, nem ez a cél, csak az a szomorú, hogy a világban már a világi emberek sokkal komolyabban és többet foglalkoznak a böjtel és a böjtöléssel. Nyilván ott a légkúra, a különböző wellness dolgok vannak előtérben, de sokkal jobban odafigyelnek rá, mint a hívő emberek, és ahogy mondtam is, ez egy áldás lesz majd csak számunkra, hogy a testünk is méregtelenedik, és a sok E betű, meg C betű, meg ezek szépen elkezdenek majd kiürülni a szervezetünkből. Összefoglalásul akkor néhány dolgot még röviden. Tehát az első, ha böjtölsz, ne tedd farizeusi módon, ne lássák rajtad, nem mártír vagy, hanem harcos. Tehát ez nagyon fontos, hogy amikor böjtölsz, akkor te nem farizeus vagy, hanem Isten harcosa vagy, aki elrejti az ő orcáját az emberek elől, és Istenhez fordul, Istenhez imádkozik, de egy harcos vagy, az Úr harcosa vagy, az ima az egy nagyon, és a böjt az egy komoly szellemi harc, szellemi fegyver, tehát ezt ne farizeusi módon tedd. Ahogy mondtam, a középkorban ez volt a probléma, hogy az emberek látták, hogy ezek a különböző szerzetesek, vagy ezek a remeték, akik így félrevonultak, milyen aszkéta, illetve önkínzó módon csináltak dolgokat, ez pont ellentéte annak, amit Jézus mondott, pontosan az ellenkezőjét tették annak. Aztán ne használd Isten manipulálására, diétára, wellnessre és mások lenyűgözésére. Tehát sokan a böjtöt arra használják, hogy na most akarok valamit, és ha böjtölök, akkor Istennél ezt ki tudom csikarni, el tudom érni. A böjt nem erre való. A böjtben nem a magad akaratát akarod Istenre ráerőltetni, hanem Isten akaratát akarod megérteni a saját életedre nézve. Ez a legfontosabb célja. Illetve ne az legyen, hogy na hát úgyis fogyni akartam, az ünnepek alatt felszedtem egy csomót, akkor most csomagoljuk össze, és akkor kettő az egybe megkeverjük a dolgot, és akkor mindenki jól jár. Az Úr is jól jár, mert böjtölök, én is jól járok, mert diétázok. Nem, ne keverjük a dolgot. A böjt az böjt, a diéta az diéta, lehetőleg ne keverjük. De ahogy mondtam, ez majd nyilvánvalóan, hogyha valaki böjtöl, ez egy áldás lesz, hogy beszélt a testsúlyából méregtelenít. Ez egy áldás pluszba, de nem ez a célkitűzés, és nem ez a lényeg, illetve nem wellness hétvégére megyünk ebben az időben. A böjt célja a test és annak a vágyainak, kívánságainak a megfegyelmezése, ne test szerint élj, hanem szellem szerint. Ez nagyon nagy lehetőség a böjtölés a hívő embernek arra, hogy a testi vágyakat és a kívánságokat a böjtölése teljesen a háttérbe szorítsa, és csak valóban a szellemi embert erősítse, frissítse, táplálja. A Galata levélben olvashatjuk, hogy a test a lélek ellen tör, a lélek pedig a test ellen. Ez egy konfliktus. A hívő embert ezt különbözteti meg a vallásos embertől, hogy annak nincs ilyen harca, a hívő embernek mindig harca van a testével. És az a jó, hogyha a böjtel ezt a testi természetet meg tudjuk alázni, tönkre tudjuk idézőjelbe tenni szellemi módon, hogy valóban a krisztusi élet kiábrázolódjon bennünk. Az imádság elsősorban a szellemünket életeti, a böjt pedig a testünket zabolázza meg. Tehát az a imádság, illetve a böjtnek ez a párosa nagyszerűen tud működni. Az Isten iránti éhség és szomjúság és nem a fizikai szükséglet van előtérben, vagyis az az ige vers lép ilyenkor előtérbe, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert övék az Istennek a királysága. Tehát ez legyen ilyenkor az első szempont, hogy az Úr után szomjazzunk, az Úr után vágyakozzunk, az ő igazságát keressük, az ő országát, az ő akaratát, és akkor majd a többi dolog is majd ráadásul megadatik, de elsősorban nem a fizikai szükséglet betöltésére fogunk fókuszálni. Aztán válaszd a fokozatosságot a napok számában. A Bibliában látunk példát egy napos böjtre, három napos böjtre, 7 napos böjtre, 21 és 40 napos böjtre. Tehát kiki, ahogy odaszánja magát, imádkozza meg nyugodtan, böjtöljön azért, hogy hogyan böjtöljön, most mondtam egy érdekességet, de ezt is el lehet venni az Úrtól, hogy most egy napos böjtre elkezdjem, aztán a következő héten már 3 nap, és a harmadik héten lehet, hogy már 7 nap lesz. Lehet, hogy valaki végig hetente 2-3 napot fog, ez, ahogy mondtam, mindenkinek az egyéni döntésére bízzuk. Nyilván, hogy a 21 és a 40 napos böjt az már gyakorlott böjtölőknek való, akik már nagyszerűen tudják kezelni a testükben lévő problémákat, amikor fellépnek a szükségek. És végül két idézetet szeretnék mondani. Pascal mondta azt, hogy a test böjtje a lélek hízlalása. Ezt Blaise Pascal mondta. És Murray mondta azt, hogy az ima eléri a láthatatlanokat, a böjt elenged mindent, ami látható és ideig való. Vagyis a böjtölés során meg tudjuk ragadni Istennek a jó tetszését és az akaratát. Ahogy korábban utaltam már az igeversre, a Máté 9.14.15-ben azt olvashatjuk, akkor János tanítványai jöttek hozzá, és ezt kérdezték. Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványai pedig nem böjtölnek? Jézus így válaszolt. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény, de majd eljönnek azok a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Jézus elvétetett? Elvétetett. Akkor elkezdődött a böjtölésnek az ideje. Ezt láthattuk az antiókiai gyülekezetben, ezt láthattuk a korai keresztényeknek az életében, és zárásul a Nehémiás könyvében lévő nemzeti böjtről szeretnék csak nagyon röviden címszavakban egy pár gondolatot megosztani veletek. Nehémiás könyvének a 9. részéből mondjuk a első 4 vers. Azután ugyanennek a hónapnak a 24. napján egybegyűltek Izrael fiai és böjtöltek, gyászba öltözve és port hintva a fejükre. És elváltak az Izrael magvából valók minden idegentől, és előváltak, vallást tettek az ő bűneikről és atyáik hamisságairól. És megálltak helyükön, és olvasták az Úrnak, az ő Istenüknek törvényének a könyvét a nap negyed részéig. Negyed részéig pedig vallást tettek, és leborultak az Úr előtt, az ő Istenük előtt. És felálltak a léviták emelményeire, Jesua, Báni, Kadniel, Sefania, Bimni, Serebna, Báni, Kenani, és kiáltottak nagy felszóval az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És mondták a léviták, nosza, áldjátok az Urat, a ti Isteneteket öröktől fogva mindörökké, és áldják a te dicsőséges nevedet, amely magasabb minden áldásnál és dicséretnél. Csak röviden címszavakban ezt hakajátok, felírhatjátok, de ha nem, nyugodtan tanulmányozzátok, mert ez a nemzeti szintű, a közösségi szintű böjtölésre egy nagyszerű példa az abcsel mellett, hogy az Ószövetség is hogyan gyakorolták ezt. Az első és legfontosabb, hogy összegyűltek Izrael fiai. Hát nem külön, nem szétszórva, nem mindenki a maga házában, hanem tartottak közös böjt alkalmat, amikor a nép összegyűlt, amikor Isten népe együtt volt, és mindenki, aki az Úrhoz tartozónak vallotta magát, összegyűltek egy helyre, itt konkrétan Jeruzsálembe. Aztán zsákba öltöztek és port hintettek a fejükre, ahogy mondtam, ez az Ószövetségben az a gyásznak és a bűnbánatnak a jele volt. Hát ők nyilvánosan kifejezték azt, hogy most ők Isten előtt megalázzák magukat, megalázkodnak, és ezt az időszakot kifejezik azzal, hogy a fizikai mi voltukat is ledegradálják egy olyan szintre, ami kedvessé válhat Isten előtt a szív megalázkodása mellett. Aztán nagyon fontos, hogy elkülönültek minden idegentől, minden idegen befolyástól. Ez szintén a böjtnek egy fontos lényegi része, hogy ami nem Istenhez kapcsolódik, nem Istenhez tartozik, attól különülj el, ami idegen az igeolvasástól, az imádkozástól, a könyörgéstől, a testvéri közösségtől, a szolgálattól, mint idegen elemtől, függetlenül most ez számítógép vagy bármilyen dolog, tüntesd el magad környékéről, amikor imádkozol és böjtöl, még ha lehet a telefont is kapcsolod, hogy ne zavarjon véletlenül se. Minden idegen dolgot távolíts el a közeledből. A Negyedik, vallást tettek a vétkeikről. Fontos, hogy a böjtölésben, hogy az ember kezd az Úrhoz közeledni, az első is nagyon érdekes dolog, a prófétáknál is láthatjuk ezt, hogy mindig megjelenik a bűnvallás. Az ember mindig azt érzi Isten jelenlétében, hogy mi a baj velem. De Isten nem azért mondja ezt, hogy most megalázzon téged, hanem azért, hogy az életed helyre jöjjön és megújuljon. Tehát amikor valami bűn van az életedben, kezd ezzel a böjtölést, hogy megvallod a bűneidet Isten előtt. Aztán az ötödik rész, az ötödik pont, a nap negyed részén át olvasták a Bibliát, ez azt jelenti, hogy 3 óráig igét olvastak. Ki az, aki 3 óráig szokott igét olvasni? Én ugye óvatosan felemelem a kezem, de vannak egy páran közöttünk. Tehát gondoljatok bele, hogy ez egy olyan ima és böjt nap volt, hogy 3 óráig csak igét olvastak. Olvasták Istennek az igét 3 óráig keresztül. Ki volt kapcsolva a világ, ott voltak a léviták, Esdrás, Nehemja, és olvasták Istennek a beszédét, Istennek az igét 3 óráig keresztül. És közben ott voltak a hamuban, a porban, és vártak Isten kijelentésére és Istennek a válaszára. De ez még nem fejeződött be. A következő, a nap negyed részén vallást tettek és leborultak az Úr előtt, vagyis további 3 óráig keresztül mit csináltak még? Imádkoztak és könyörögtek Istenhez. Tehát 3 óra igeolvasás, 3 óra könyörgés, tovább az Úr színe előtt, és vallást tevén az ő bűneikről. A hetedik, a dicséret, amikor megvan az életrendezés, fel vagyunk töltekezve Istennek a beszédével, az ő igéjével, az ima életünk rendezett, akkor jöhet a dicséret és a magasztalás, amikor Isten népe dicséretben és magasztalásban tör ki. Jézus tulajdonképpen erre utal, majd az egyik ilyen beszédében, tehát a profécia is van erről, 1000 éves királyságban már ezek a böjti ünnepek és napok, amiről Zakariásnál olvashatunk, örömre és vígságra fog majd fordulni, mert a messiás, ha visszatér, megint köztük lesz a vőlegény, tehát megint nem fogunk böjtölni, mert nem lesz rá szükség. És a 8. pedig a léviták elkezdték felsorolni Istennek a hatalmas tetteit, vagyis elkezdtek bizonyságot tenni Isten dolgáról. Hát ez is szintén a böjtnek egy áldása a dicséret mellett, hogy az emberek elkezdik megosztani azt, amit Isten tett az életükben, amit Isten rajtuk keresztül munkált abban az időszakban, amikor böjtöltek és imádkoztak. Ajánlom tanulmányozásra még ezt a részt, és még az Ézsaiás próféta 58. fejezetét, ahol szintén nem elméleti síkon fejtegeti a próféta az Isten szerint való böjtöt és imádkozást, és ott azt láthatjuk például, hogy az igazi böjt Isten számára az, amikor megosztod a kenyeretet az éhezővel, tehát amikor böjtölsz, akkor ami ételt venni akarsz, azt megosztod egy rászorulóval, már Isten szerint való módon böjtölsz. Ha te megszabadulsz különböző dolgoktól, imádkozz embereket, akik képesek és meg tudnak szabadulni az ő bűneikből. Hogyha esetleg valami új rucit próbáltál meg magadnak venni, lehet, hogy a szomszéd rászoruló némnek nagyobb szüksége lenne rá, akkor költsd rá azt a pénzt. Ézsaiás 58 tulajdonképpen erről beszél eléggé gyakorlati módon, és akkor Isten áldását fogod megtapasztalni, hogyha ezt te valóban szívbéli módon teszed. Én kívánom ezt nektek, és bátorítalak benneteket arra, hogy legyenek megtapasztalásaitok, nem csak ebben az időszakban, ami előttünk áll, hanem utána is ebben az évben, hogy Istennek böjtölni, Isten előtt böjtölni jó, és egy áldás elsősorban a mi számunkra, de Isten akaratának és a vezetésének a megértésében pedig különösen egy nagyon fontos eszköz a kezünkben. Amen.